Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast 59. epizódja, amiben arról beszélünk, javasoljuk-e a ketogén diétát inzulinrezisztencia esetén.
Gyakran merül fel kérdésként, hogy érdemes-e inzulinrezisztencia során, hogyha bármilyet diagnosztizálnak nálatok, ketogén diétába kezdeni, hiszen sok betegséggel kapcsolatban felmerül ez a fajta diéta gyógymódként, mostanában mondhatni divatos lett, így mindenki fontos körbejárnunk ezt a témát is. Viszont mielőtt véleményt mondanánk a ketogén diéta és az inzulinrezisztencia feltételezhető kapcsolatáról, szerintem fontos egy kitérőt tennünk afelé, hogy mégis mi az a ketogén diéta, mi jellemző rá, mire alkalmazták eredetileg, és mit érdemes tudni az inzulinrezisztenciáról.
Szóval mi is a ketogén diéta? A ketogén terápia egy speciálisan módosított étrend, amelyet eredetileg epilepszia kezelésére fejlesztettek ki. A ketogén diétát a mai értelemben 1928-ban Lennox definiálta először, de már a Bibliában is van utalás a betegségre és bőjtel való kezelésére. A középkorban már megfigyelték, hogy éhezéses időszakokban csökken az idegrendszeri görcsök gyakorisága. Az első világháborúban pedig ideggyógyászok számoltak be a legsúlyosabb epilepsziás betegek átmeneti javulásáról az éhező polgári lakosság körében. 1921-ben a Mayo klinikáról publikáltak először nagy zsír, valamint kis szénhidrát és optimális fehérje tartalmú diétával kapcsolatos, tudományos alapokon nyugvó klinikai megfigyeléseket.
A modern orvostudomány igazolta, hogy éhezés imitálása és a nagy zsírfelvétel következtében is ketózis jön létre, vagyis ketontestek, aceton, beta-hidroxiacetát és acetoacetát keletkeznek a szervezetben, amelyeknek antikonvulzív, azaz rohamellenes hatásuk van. Ahogy mi is mondtuk, éhezés imitálásaként szoktunk utalni erre a diétára, bár ez csak részben igaz. Igaz abból a szempontból, hogy az anyagcserét rákényszeríti, hogy az energianyerésre a zsírokat használja, amelyből jelentős mennyiségű ketontest képződik, és így a szervezet úgymond ketotikus állapotba kerül. Nem éhezik viszont a szervezet abból a szempontból, és a személy sem, hogy nem kell sok esetben az éhségérzetet megélnie, és a fontos tápanyagokhoz és a napi energiabevitelhez egy jól összeállított diéta során hozzájut a szervezet. A ketogén diétával magas energiabevitel valósulhat meg. Az éhezést a szervezet csak pár napig tolerálja, míg a ketogén diétát akár évekig is, de általában maximum 1-2 évig javasolják a tartását. A későbbiekben az orvostudomány számos antiepileptikumot fejlesztett ki, amik a rohamok gátlására képesek, így a diéta háttérbe szorult. Majd az 1990-es években újra előtérbe került mind az epilepszia, mind a sok-sok-sok egyéb területen. Manapság a ketogén diétát több mint 50 országban alkalmazzák amúgy súlyos epilepsziás gyermekek kezelésére, köztük itt Magyarországon is.
És egy kis kitérő, hogy hogyan találkoztunk mi Mónival először a ketogén diétával. Fölvettünk egy választhatót, ahol mindig megnéztünk egy filmet, és utána megbeszéltük az adott filmnek a diétás vonatkozásait, és ezen a választhatón néztük meg a Sohasem ártok című filmet, aminek aztán van egy másik magyar címe is, de azt most ne kérdezzétek tőlem, ami pont erről szólt, hogy volt egy epilepsziás kisfiú, akinek... Hát, aki nem reagált a gyógyszeres kezelésekre, és ezért a szülei elkezdtek utána járni a dolgoknak, és végül a ketogén diétában találták meg a megoldást a kisfiú problémájára, és ez egyébként egy igaz történet alapján készült ez a film, és hát körülbelül akkor, amikor újra népszerű lett a ketogén diéta. Úgyhogy ha valakit érdekel a téma, akkor szerintem mind a ketten javasoljuk ezt a filmet.
Igen.
Na de vissza is a témához. A klasszikus, azaz hosszú láncú trigliceideket tartalmazó, vagyis LCT ketogén diétában egy éves kor alatt a tápanyagarányokra 3-1 arány, azaz 3 g zsír mellett 1 g fehérje és szénhidrát, egy éves kor felett pedig 4-1 arány jellemző, azaz a zsíradékok adják a napi energia 90%-át. De kellő érzékenység esetén 3-1 vagy 2-1 arányt is használhatunk. Ezeknek az arányoknak nem csak napi szinten, hanem étkezésenként is meg kell valósulniuk.
Itt amúgy a kellő érzékenységet, ezt úgy vizsgálják, hogy vizeletből folyamatosan ellenőrzik a ketontestek szintjét, és hogyha valakinek ezekkel az alacsonyabb arányokkal is megfelelő a ketontest szintje, akkor jelenti azt, hogy ők elég érzékenyek erre a diétára, és maradhatnak ezeknél az arányoknál is. Amúgy a ketogén diétákon belül van az úgynevezett MCT diéta, melyben főképp közepes zsírsav láncú zsiradékokat lehet fogyasztani. Ezek könnyebben szívódnak fel, és hajlamosabbak a ketontest képződésre, mint a hagyományos, úgymond étrendi zsírok. Az MCT alapú ketogénterápia azt javasolja, hogy az étrend zsírtartalmának 30-60%-a származzon MCT zsírokból. Jó források közé tartozik, ebben az esetben például a kókuszolaj és egyéb kókuszból származó élelmiszerek, amiknek magasabb a zsiradék tartalma, mint például egy kókuszital vagy kókusztájszín. Mivel MCT zsírok gyorsan átalakulhatnak ketontestekké, így gyorsabb ketózis érhető el vele. Az MCT ketogénterápia lehetővé teszi a nagyobb szénhidrát és fehérje bevitelt, így esetleg könnyebb kivitelezni ezt a diétát. Az MCT diéta rugalmasabb ételválasztékot tesz lehetővé ezáltal, magasabb szénhidrát és fehérje bevitelt enged meg. Mivel ezek a közepes lánchosszúságú trigliceridek több ketontestet képesek termelni, kevesebb lesz, ahogy már említettük, a teljes zsírszükséglet, szóval emiatt mondhatjuk ezt, hogy szabadabban lehet a többi makrotápanyaggal is játszadozni így a nap folyamán.
Az ELGIT rövidítésű, azaz alacsony glikémiás indexű szénhidrát diéta egy speciális magas zsírtartalmú étrend, amely hasonlít a ketogén diétára. Központjában a szénhidrátfogyasztás áll, melyeket alacsony glikémiás indexű szénhidrátokból fedezünk. Az ELGIT azokat az ételeket foglalja magában, amelyeknek a glikémiás indexük 50 vagy annál alacsonyabb. Tehát a napi szénhidrátokat csak ezek közül szabad felhasználni, amellett, hogy fehérje és zsiradék is fogyasztható. Ezért az étkezés kiegyensúlyozott, egyidejűleg fogyaszthatók a különböző zsír- és fehérjeforrások, valamint az alacsony glikémiás indexű szénhidrátok.
Amúgy napjainkban a ketogén étrenddel kapcsolatos kutatások korábban soha nem tapasztalt mennyiségben kerülnek publikálásra, de még fontos kiemelni, hogy nagyon sok időre van szükség ahhoz, hogy az epilepszia kezelésén túli pozitív és negatív hatásai biztosan kimondhatók legyenek ennek a diétának egyéb problémák kezelésével kapcsolatban.
Ezután a ketogén diéta dömping után kanyarodjunk még el az inzulinrezisztencia irányába is, mielőtt összeházasítjuk ezeket. Inzulinrezisztencia, vagy közismert rövidítéssel IR során a szénhidrát anyagcserében résztvevő szerveink, például izom, máj, zsírszövet érzéketlenné válnak az inzulinra, emiatt sokkal több inzulin éri csak el ugyanazt a vércukorcsökkentő hatást. Ha érdekel ennek a hatásmechanizmusa, akkor van egy epizódunk, az Amit a cukorbetegségről sohasem magyaráztak el neked, amiben elég részletesen beszélünk erről. Tehát, ebben a szakaszban az emelkedett vércukorszint hatására a hasnyálmirigy fokozott inzulintermelésbe kezd, azért, hogy normalizálja a vércukorszintet. Ezt az állapotot hívjuk hiperinzulinémiás állapotnak. Abban az esetben, ha a hasnyálmirigy tartósan kénytelen sok inzulint termelni, akkor az inzulintermelésért felelős béta sejtek elkezdenek kifáradni, és már nem tudja a hasnyálmirigy ideális tartományban tartani a vércukorszintet. Ekkor azt tapasztalható, hogy már a vércukorértékek is elkezdenek felfelé kúszni. Az inzulinrezisztencia molekuláris hátterében egy inzulinreceptor probléma áll, amit a rendellenes anyagcsere folyamatok által termelődött anyagcsere termékek, például a hormonok, gyulladásos mediátorok vagy szabad zsírsavak idéznek elő.
Gyakran hallom érvként, hogy azért szeretne valaki ketogén diétát tartani inkább a csökkentett szénhidrát tartalmú hozzáadott cukormentes rostbő étrend helyett, tehát amit így lerövidítve általában ugye javasolni szoktunk, mert nem akar szénhidrátot számolgatni, de ahogy az epizód elején is említettük, a hagyományos ketogén diéta nagyon erősen számolós étrend, plusz nagyon sok praktikát és trükköt kell bevetni, hogy elfogyasztható legyen az a nagyon nagy mennyiségű zsiradék, ami szükséges lehet a megfelelő ketontest szint eléréséhez. Én például epilepsziás gyerek esetén nem ismerném vállalni a szakmai segítséget, hiszen nincsen tapasztalatom ezekkel a gyakorlati megoldásokkal kapcsolatban, és nem tudnék szakmai segítséget nyújtani számukra.
Ehhez csatlakozom én is. És tényleg a ketogén diéta szerintem sokkal számolósabb, mint egy cukorbeteg étrend, akár az összes szénhidrát kiszámolása mellett.
Hát igen, mert még az egy kiegyensúlyozott, úgymond megszokott egészséges táplálkozásra hajaz, néhány kis plusz odafigyeléssel, addig ez tényleg így nagyjából ki van fordítva a megszokott étrendünk magából teljesen. Mm. És azért könnyebb, mondjuk úgy, hogy könnyebb elrontani, szerintem. Tehát nem véletlen kell egy ketogén diétán nagyon komoly szakmai háttér a folytatásához.
Sőt, egyébként én még azt is megmondom, hogy én saját magamnak sem merném bevállalni, hogy most elkezdek számolgatni, és elkezdem csinálni.
Nem, biztos, hogy amúgy, hogy valami miatt, vagy nekem, vagy mondjuk tegyük föl, egy leendő gyerekem miatt szükség lenne rá, biztos, hogy én elmennék egy dietetikushoz, aki ért ehhez, és segítséget kérnék tőle, mert bonyolultnak gond, érzem. Tehát így, hogy csak az elméleti tudásom van meg mellé, így nem gondolom, hogy ezt a hétköznapokban jól be tudnám illeszteni.
Mm-hmm. Ezt csak azért akartam mindenképp elmondani, mert ugye látjuk, hogy a mindenféle guruk is elég előszeretettel hangoztatják, hogy ketogén diéta, így kell csinálni, úgy kell csinálni, hogy mi végzett dietetikusként sem mernénk bevállalni, hogy akkor most bárkinek ketogén diéta ügyben tanácsot adjunk, és összeállítsunk neki étrendet.
Mondjuk nagyon tág is a mai értelemben vett ketogén diéta.
Ne is mondd.
Hogy az alatt mégis mit értenek, milyen összetételben, hogy tehát úgyhogy nem mindig lehet biztosan tudni, hogy van-e egyáltalán annak még valamelyest köze egy úgymond hagyományos ketogén diétához.
Na de beszéljünk akkor a szövődményekről, hogy valami izgalmas is legyen az elméleti háttér után. Tehát a ketogén diéták esetén felmerülhetnek rövid és hosszú távú szövődmények is. Például gyakori lehet a hasmenés, étvágytalanság, émeigés. Nem ritka, hogy a bőr pattanásosabbá válik, a rostszegény étrend miatt pedig a hasmenéses időszak után székrekedés léphet fel a nem megfelelő figyelemben folytatott ketogén diéta során kialakuló vitamin és ásványi anyag hiány miatt pedig felléphet enerváltság, rossz közérzet, fokozottabb fertőzés hajlam is. Ilyen diéta tartása mellett nagyon fontos a hozzáértő orvosi és dietetikai háttér és gyakori kontrollvizsgálatok, hogy a hiánybetegségek kialakulása ne léphessen fel. Néha rossz száj és testszag is járulhat ezen tünetek mellé. A szájra kissé acetonos, édes kis szag jellemző, mélyebb ketózisban ez szinte természetes. Ugye, amikor elkezdjük a ketogén diétát, akkor kell egy idő, amíg a szervezetünk átáll ezeknek a keton testeknek a felhasználására, és akkor szoktak jelentkezni ezek a rövid távon jelentkező mellékhatások, amiket így összefoglalóan ketoflúnak is szoktak nevezni, és önkor jellemző, hogy azt mondják, hogy az ember olyan, mint egy zombi, erről elég sok sztorit lehet hallani, meg olvasni, és akkor utána azért valamelyest hozzászokunk, de hát ugye a hosszú távú hatásokról még sok esetben nem tudunk.
Főleg amiatt is, mert azért igyekeznek gyerekek esetén, akinek epilepszia miatt kell ilyet folytatnia, valami egyéb megoldást is találni rá, hogy mondjuk csak pár éven keresztül kelljen ezt a diétát folytatni, és utána esetleg mondjuk alakult annyit a szervezete, akár hormonváltozások, vagy bármi miatt, hogy mondjuk egy gyógyszerrel is el lehessen, és azért visszatérhessen egy ilyen általánosnak tekinthető étrendre. Van néhány eset ismertetés amúgy, ahol a ketózis mellett hasnyálmirigy gyulladás alakult ki, de ezeknél az eseteknél nem volt pontosan bizonyítható, hogy a diéta lett volna a kiváltó ok. Viszont, ha már volt valakinek hasnyálmirigy vagy epehólyag gyulladás az előzményében, akkor nem javasolt a ketogén diétát tartani, hiszen egy magasabb zsiradék bevitel okozhat problémát ilyen esetben. A diéta elején a szénhidrátok megvonása, ahogy itt az előbb Jenny mondtad is, ugye még egyszer összefoglalva, koncentrációs problémákat, fáradékonyságot, meg memóriazavart, rossz közérzetet okozhat. Ezek persze, senki ne ijedjen meg, később elmúlnak, szépen alkalmazkodhat hozzá a szervezet. És hogy miért alkalmazták, vagy alkalmazzák, ezek ellenére mégis ezt epilepsziás gyerekeknél, mert szerintem ez így egyből felmerülhet az embernél, hogy ennyi szövődmény esetleg, és mégis egy gyereknél bevállalni. Ennek az az oka, hogy az esetleges diéta miatt felmerülő problémák elhanyagolhatók ahhoz képest, amit egy folyamatos rohamozás, visszavisszatérő, súlyos rohamok okozhatnak a szervezetben.
Zárójelben megjegyzem, ezek után fölmerül bennem, hogy ennyi mellékhatással miért akarja ezt valaki magának otthon csinálni, epilepszia nélkül.
Én most, ahogy olvasgattam a témában, nagyon sok esetben szerintem amiatt, mert nagyon gyakori, hogy ami honlapokat például találtam ezzel kapcsolatban cikkeket, blogokat, ott úgy mondják, hogy ezek a felmerül, tehát ezek az említett szövődmények, ezek nem is igazak, ezek félreértésekből jönnek. Nagyon érdekelt ez, hogy mi alapján állítják, és több olyat találtam, ahol voltak források az állításaikhoz. Csak hogy ezek a források általában állatokkal készült kísérletekre, kutatásokra hivatkoztak, vagy épp nem is kutatásokra és ilyenekre hivatkoztak, hanem ilyen libriben, meg itt-ott-ott megvásárolható, ilyen, hát ilyen reklámkönyvekre mondhatni. Ismerjük ezeket mind, amit valamilyen X nevű orvos írt egy könyvet valami témában, és akkor igazából a saját állításait nyomatja csak ezerrel az adott könyvben. Tehát ilyenek voltak csak erre a hivatkozások. Én jó elfogadható kutatásokat egy ilyen honlapon sem találtam forrásként.
És egyébként...
Úgyhogy sokszor félrevezethető, bocsánat, csak így sokszor félrevezethető lehet az, hogy ugye ki mit, hogy hall, vagy olvas, tehát hogy milyen információkat talál ezzel kapcsolatban.
Na, pont erről jut eszembe, hogy csináljunk egyrészt mindenképpen az evidencia piramisról.
Jó.
Szerintem ez nagyon ide vágna.
Igen, ez teljesen jogos.
Igen, úgyhogy ha valakinek ez most nem világos, hogy ezek a cikkek meg a libris könyv, ez miért nem elég forrás, meg nem elég szakirodalom, akkor ha majd elkészülünk vele, remélem, szerintem a közeljövőben ezt meg fogjuk csinálni, mindenképpen hallgassa meg az epizódunkat az evidencia piramisról.
Milyen szép előre hivatkozunk, amivel ezt igen. A részünket alátámasztjuk, ebből kiindul. Jó, igen.
De szerintem ezt jövő hónapban csináljuk meg legkésőbb.
Jó.
Na, de ahogy beszéltünk is róla, az utóbbi néhány évben újra előkerült a ketogén diéta legkülönfélebb problémák megoldására. Viszont ezek manapság, mert nem igen követik az eredeti arányokat, a kutatásokban is inkább csak a szénhidrátok extrém lecsökkentését jelenti a ketogén diéta, azaz igazából egy very low carb diet irányelv van vizsgálva, hiszen általában annyira figyelnek, hogy a szénhidrát maximum 20-30 g legyen naponta. Viszont ezekben az esetekben a kutatások során akár hetente ellenőriznek a vizeletből ketontest szintet.
Sok kutatás van az anyagcsere problémák és különféle ketogén diéta kapcsolatáról, de ezek egyelőre rövid időtartamúak. Általában, ami kutatásokat találni, azok pár hónaposak, maximum 1-2 éves vizsgálatok, és nincsen utánkövetés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy pár hónapig vagy 1-2 évig csinálták az adott diétát a kutatásban résztvevők, és utána nincs az, hogy mondjuk 10 év múlva megnézik őket, hogy is amúgy hogy áll az egészségi állapotuk, vagy ilyesmi, nem így azzal, akkor, ahogy lejárt a diétás időszakuk, megnézik, hogy mi a helyzet, és ezek a kutatási eredmények. És ami még jellemző a megtalálható kutatásokra, hogy nagyon gyakran kisesett szám, tehát hogy kis esetszámmal dolgoznak, ritkán pár száz fő, jellemzően kutatásoknál mondjuk ilyen 10-20-30-40 fővel dolgoznak. Így ezek az eredmények nem tekinthetők erős evidenciájúnak, amiről majd fogunk is akkor beszélni rövid időn belül, tehát nem állíthatjuk megbízhatóan azt, hogy egy ketogén diéta a jelenlegi tudásunk szerint ugyanolyannak, vagy jobbnak, hatékonyabbnak tekinthető hosszú távon az eddig nemzetközileg elfogadott szakmai irányelvekhez képest, például egy inzulinrezisztencia esetén. Ezekben a kutatásokban rövid távon leírnak testtömegcsökkenést, fontos, hogy szinte mindegyik kutatás túlsúlyos vagy elhízott alanyokkal dolgozik, így sovány vagy normál testalkatú inzulinrezisztensekről, ami amúgy nem ritka, nincsen információ ezzel kapcsolatban. Ezen kívül a kutatásoknál észrevették, hogy csökkenhet a vérnyomás is, a hemoglobin A1C, a triglicerid szint is jelentősen csökkenhet, az LDL szint változás nem igen figyeltek meg, viszont a HDL szint az jelentősen nőtt a kutatások végére. Amit itt zárójelben én ide tűznék, hogy ugyanezek az eredmények a már említett jelenleg elfogadott irányelvekkel és az ez alapján összeállított diétával ugyanúgy elérhetők. Tehát, hogy nem ad többet ezek alapján egy ketogén diéta, hanem nagyjából ugyanazokat az eredményeket lehet ez alatt az időszak alatt elérni, mint a kiegyensúlyozott, változatosabb étrenddel. Nők esetén egy 24 hetes kutatás során kis esetszámnál, ez a kis esetszám emlékeim szerint 12 fő volt, a szabad tesztoszteron, az LH-FSH és az étkezés utáni inzulin szint csökkent.
Nők esetében pár hosszabb távú kutatásban figyelték viszont meg, hogy a zsír mellett az izmokból is veszít a diétázó, és a hormonszintek is kicsit megborulhatnak. Az összetett szénhidrátok hiánya befolyással van a kortizol szintre, ez az úgynevezett stressz hormon, megváltozik a nemi hormonok aránya, a tesztoszteron és az ösztrogén előállítása nő, a progeszteroné csökken, lassul a szénhidrát anyagcsere és a pajzsmirigy működése, és nő az inzulin szint a kialakuló inzulinrezisztencia miatt. Ezek férfiakra is igazak, viszont vannak ellentmondások, mert jó pár rövidebb távú kutatásnál az inzulinrezisztencia javulását észlelték, és ezek az ellentmondások is az okai annak, hogy nem javasolható ez a fajta étrend biztonsággal még ilyen probléma esetén. Idővel a kezdeti fogyást hízes követheti, amit a fokozódó éhségérzet és evéskényszer csak ront, ez pedig további negatív hatással lesz a hormonháztartásra. Ördögi kör alakulhat ki. Később el is maradhat az ovuláció és a menzesz, így lényegében meddővé is válhat a ketogén diétát folytató nő, hogyha nem megfelelő kontroll mellett diétázik.
Személyes tapasztalataink azok, hogy akik frissen kezdik a ketogén diétát, azok leszámítva azt a pici kezdeti nehezebb időszakot, nagyon pozitív hatásokat tapasztalnak, mind közérzet, mind laborvizsgálatok esetén. Azonban a betegek rövidebb-hosszabb idő után az újabb és újabb negatívumok miatt általában abba hagyják ezt a diétát, és arról számolnak be, hogy nehezen rendeződött az egészségi állapotuk, általában emésztésükre, hajszerkezetükre, bőrükre panaszkodnak, és bánják, hogy belevágtak. Természetesen ezek, kiemelném, hogy cseppet sem kontrollált vizsgálatok, megközelítőleg sem olyanok, mint hogyha egy kutatás lenne, csak hallomásból vett tapasztalatok, még csak nem is nagy esetszámúból.
Ami bennem még felszokott merülni, hogy egy ilyen szigorú, nem igazán rugalmas és erősen szélsőséges étrendet meddig lehet tartani, még akkor is, hogyha segít. Ha pedig abba hagyja az ember, és visszatér az eredeti életmódjához, akkor kiújulnak azok a problémák, amiket egyszer már a régi életmód okozott, és újra megoldást kell keresni. Amiatt én úgy gondolom, hogy érdemes egy szélsőségesnek nem nevezhető, személyre szabott életmódváltásba belekezdeni, ami hosszú távon is bizonyítottan egészségtámogató, és könnyebben beépíthető a mindennapokba, akár élethosszig, rutinosan, változatosan. Ha viszont majd megfelelő, megbízható evidenciák lesznek erre a diétára inzulinrezisztencia szempontból, akkor Igazából úgy gondolom, hogy egy hagyományos terápia-rezisztens betegség esetén lehet rövid időszakon át szerepe, amíg ezzel sikerül elérni egy adott szintet, ami után a már említett hosszú távon tartató étrenddel kell folytatni a mindennapokat.
Amit még így a vége után és az összegzés után zárójelbe ide raknék, az az, hogyha bárki bármilyen problémáját mégis úgy döntene, hogy most azonnal ketogén diétával szeretné orvosolni, akkor viszont nagyon-nagyon fontos, hogy keressen magának egy ebben jártas szakorvost, egy ebben jártas dietetikussal, és legyen meg egy jó szakmai háttér ahhoz, hogy ő ezt csinálja, és legyenek meg a rendszeres folyamatos kontrollvizsgálatok, hogy mégis hol és hogyan tart a szervezete emellett a diéta mellett.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, jöjjenek a szokásos epizód végi tudnivalók. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova 3 beugró kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni. Most is várakoznak páran, és elég gyakran előfordul, hogy meghívtok ismerősöket a csoportba, viszont ők ugye nem válaszolnak a beugró kérdésre, úgyhogy ha azt gondoljátok, hogy valamelyik ismerősötöknek tetszene ez az ebédszünet dolog, és meghívjátok, akkor azért dobjatok neki egy Facebook üzenetet, hogy légy szíves, válaszolj a beugró kérdésekre, és akkor fognak csak beengedni a lányok. Úgyhogy ezt megköszönjük. Van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol mindig meg szoktuk osztani a legújabb részeket, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, meg tudjátok mutatni az ismerőseiteknek, barátaitoknak, és akkor itt tudtok nekünk segíteni abban, hogy mindenkihez eljusson ez a podcast. Van egy Instagramunk is, az Ebédszünet Podcast, és hogyha lenne bármi olyan kérdésetek, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt az ebédszünetpodcast@gmail.com-ra. Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!